Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 138. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket, dicsérvén a mi Urunkat. 138. Zsoltárunk első verse így kezdődik: dicsér téged teljes szívem. Testvérek, és Isten tiszteletünk folytatásában a Barna énekes könyvet nyissuk ki a 665. dicséretnél. Ezt a dicséretet fogjuk most tanulni ezen az Isten tiszteleten, amely az ige szakaszunkhoz kapcsolódik, amelyről az ige hirdetés is szólni fog. Gyertek testvérek, fohászkodjunk! Mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő kérdéseit és feleleteit, melyet a 7. úrnapjából olvasunk. Ez a nagy fejezet az ember megváltásáról szól. A KT kérdéseket G. Szabó László, pótpresbiter testvérünk olvassa közöttünk.
Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül-e Krisztus által minden ember? Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által ővele egyé válnak, és minden jótéteményét elfogadják. Mi az igaz hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer s, mint az a szívbéli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjesz bennem, hogy Istent nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, megigazolást és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Mit szükséges hinnie a keresztény embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket a mi közönséges, kétségen felülálló keresztény hitvallásunk tételei tanítanak. Hogyan szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűnöinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyelünk, melyet Sámuel próféta első könyvéből olvasok közöttetek. Sámuel próféta első könyvének 8. fejezetéből, az első 22 versből ezeket találjuk itt megírva. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Első szülött fiának Jóél volt a neve, a másodiknak Abijá. Beérsebában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték. Megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Összegyűltek azért Izrael vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki: te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Sámuel azonban rossz hallotta, hogy ezt mondták: adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk. És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek: hallgass a nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekesznek, ahogyan velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból mind máig. Elhagytak, és más isteneknek szolgáltak. Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle. Ez lesz a királynak a joga, mondta, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elveszi, harci kocsiaihoz meg lovasaihoz osztja be őket, és futnak harci kocsia előtt. Parancsnokká teszi őket 1000 ember felett, és parancsnokokká 50 ember felett. Velük szántatja szántóföldjét, és velük végezteti aratását, velük készíteti hadifölszerelését és harci kocsik fölszerelését. Leányaitokat meg elviszik kenőcskészítőknek, szakácsnőknek és sütőnőknek. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfa kertjeiteket elveszi, és hivatalnokainak adja. Vetéseitekből és szőlőitekből tizedet szed, és udvari embereinek meg hivatalnokainak adja. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat, még a szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velik. Nyájaitokból tizedet szed, ti pedig a szolgái lesztek. Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akit magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem ezt mondták neki: mégis legyen királyunk, olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk, és vezesse harcainkat. Sámuel végighallgatta a nép beszédét, és elmondta az Úrnak. Az Úr pedig így felelt Sámuelnek, hallgass a szavukra, és válasz nekik királyt. Sámuel ezt mondta az izraeli férfiaknak, menjen mindenki a maga városába. Isten áldása legyen rajtunk, hogy meghalva megértsük az ő hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk most. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért az igazságért, amelyet kijelentettél nekünk, és amelyet hirdettetsz szerte ezen a világon, és köszönjük, hogy ennek az igazságnak hallgatóivá lehetünk mi magunk is. Kérünk szent lelked által, engedd meg, hogy te előtted, az a személyed előtt, szívünkben, lelkünkben leboruljunk, hogy a te igazságod előtt meghajoljunk, és készek legyünk annak mindenben engedni, amire azáltal bennünket indítasz ebben az órában. Köszönjük te neked azt, hogy nem csak velünk voltál, nem csak megsegítettél, hanem velünk is akarsz maradni. S ha engedelmes alázattal fogadunk téged, és eképpen adjuk oda magunkat te neked, akkor bizonnyal nem is távozol el tőlünk. Szeretnénk ezt már most megköszönni, és ezért kérjük különösképpen is azt, hogy győzzél meg bennünket, és ezért kérjük azt, hogy a mi szívünket formáljad, alakítsod a mi gondolkozásunkat, hogy sokkal jobban szeressünk téged. Te nagyobb vagy a mi szívünknél, és el tudsz végezni bennünk olyasmit is, amire mi magunk képtelenek vagyunk. Tedd ezt meg, ígéd és szent lelked által. Köszönjük te neked mindazt, amiben eddig járattál, köszönjük útjainkat ebben a gyülekezetben, köszönjük neked sokféle ígédet, amelyeket tanítottál és kerestél bennünket, és köszönjük neked az engedelmesség és áldás nyomán keletkező örömet is, amelyet adtál a szívünkbe. Köszönjük, hogy ezt nem akarod most sem megvonni tőlünk. Cselekedjél ezért hatalmasan, és adjad, hogy a mi fülünk, szívünk, értelmünk nyitva legyen te reád, a te szavadra és a te áldásodra. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására 180. dicséretünk egyetlen versének éneklésével készüljünk, folytatva imádságunkat. A 180. dicséretünk így kezdődik, a töredelmes szívet te, Uram, szereted. Szíved, te Uram szereted, az engedelmes lelked, soha meg nem vetted. Ezzel a reménységgel te hozzád Isten igéje a már olvasott szakaszból, Sámuel próféta első könyvének 8. fejezetéből szól hozzánk, úgy, amint írva található az a 8. fejezet 19. és 20. versében eképpen. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem ezt mondták neki, mégis legyen királyunk, olyanok akarunk lenni, mint minden más nép, Királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk, és vezesse harcainkat. Sámuel végig hallgatta a nép beszédét. Kedves testvérek, amikor a Sámuel proféta könyvét olvassuk, akkor minden bizonnyal észrevettétek, és talán velem együtt érdekesnek, de egyúttal megdöbbentőnek is találjátok, és találhatjuk azt, hogy milyen gyorsan változott az emberi szívek állapota abban az időben. Az elmúlt vasárnap arról hallottunk az ige hirdetésben, hogy ez a nép miként fordult oda helyesen végre Istenhez, hogyan szabadultak meg a bálványaiktól, hogyan tartottak bűnbánatot, bűnvallást, és hogyan hirdette meg nekik Sámuel a fölszabadító üzenetet, az Isten bocsánatát. Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen nagy sokaságra kiterjedő döntés után a dolgok azért helyreállnak, és szépen fognak ezután történni, úgy, ahogyan az Isten előtt kedves. De alig lépünk a következő fejezetre, a 8. fejezetre, és újra megdöbbentő dolgokkal találkozunk. Persze a Sámuel könyve hasonlóan a Bírák könyvéhez, amit időrendben követ, csak bizonyos fényképeket ad elénk, nem egy folyamatos idővonal ez, abban az értelemben, hogy napról napra követné a nép történetét, hanem csak betekintést ad nekünk egymást követő időpontokban a nép életébe, de ez nem változtat semmit azon, hogy csodálkozunk azon, ami történik, és megdöbbentőnek tartjuk azt, ami történik. Persze a világ nem sokat változott, én azt gondolom, a régi idők óta, mert minden időben előfordulhat ez, hogy egy nép, egy közösség valamifajta világosságot nyer, és az ember azt várná, hogy abban a világosságban megmarad egy közösség, azokban a döntéseikben megmaradnak, aztán annak vagyunk a tanúi, hogy múlnak az évek, hetek, és már újra ugyanabban a mélységben van egy közösség, egy nép, vagy éppen a saját életünk, amiből annak idején kilábaltunk. Tulajdonképpen egy újabb fordulatot vesz ennek a népnek a története ebben az időben, és ez a fordulat Izrael népének az egyik legjelentősebb fordulata lesz. A fordulat oka egy probléma, amely Sámuel életének a végén lett jelentőssé. Azt olvassuk itt a 8. fejezetben, hogy Sámuel, amikor megöregedett, a fiait tette bírává. Nem azt jelentette ez, hogy Sámuel a maga szolgálatát föladta volna, hogy többet ő nem akar bíráskodni Izrael népe fölött. Egészen egyszerűen annyit jelent, hogy a fiait ebbe a szolgálatba bevonta, talán azzal a szándékkal, hogy majd ezek a fiúk lesznek az ő szolgálatának továbbvivői. Azonban a probléma az volt, hogy a fiúk nem úgy gondolkoztak, ahogy Sámuel gondolkozott. Nem olyanok voltak, mint az apjuk. Azt olvassuk, hogy alapvetően az volt a különbség közöttük és az apjuk között, hogy ők a maguk hasznát keresték. Ezt mondja a Szentírás, hogy a fiúk a maguk hasznát keresték. Ha Sámuel életére visszagondolunk, akkor elmondhatjuk róla azt, hogy Sámuel soha nem a maga hasznát kereste. Amikor ott állt a nép előtt, amikor hirdette nekik Isten ítéletét, vagy éppen kegyelmét, akkor mindig az volt az ő szíve vágya, hogy ez a nép az Isten előtt tisztába jöjjön magával. Nem az volt Sámuelnek a motivációja, hogy én itt jól járjak. Nem az volt a motivációja, hogy nekem legyen nevem, rangom ebben a népben. hanem az volt a motiváció, hogy ez a nép az Istennel megbéküljön. Valahogy a kapcsolatuk azzal az Istennel, aki kiválasztotta őket és elhívta őket, rendbe jöjjön. De a fiairól azt olvassuk, hogy ők a maguk hasznát keresték. Őket annyira nem érdekelte Isten és a nép kapcsolata. Így olvassuk, ezt mondják el, és ezt írja le a Szentírás, hogy a maguk hasznát úgy keresték, hogy megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Ez a két dolog összefüggött. Mert olvastuk az elmúlt héten azt, hogy Sámuel, mint bíra, igazságot szolgáltatott. Rendszeresen körbejárt városokban, és ott igazságot szolgáltatott. Elmondtuk azt, hogy ez nem csak annyit jelentett, hogy peres ügyekben döntést hozott azzal a tekintéllyel, amit Isten adott neki, hanem bűnbocsánatot is hirdetett az embereknek. A fiai azonban megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Ez azt jelentette, hogy a borítékért, ami landolt a zsebükbe, hajlandóak voltak egy kicsit változtatni azon, ami az igazság lett volna bizonyos esetekben. Azt olvasjuk, hogy ez a probléma, amely előkerül és a felszínre kerül Sámuel életének a végén. Biztosak lehetünk abban, hogy ez a probléma nem akkor keletkezett. Korábban is megvolt, de nem tulajdonítottak neki az izraeliek akkora jelentőséget. Mert úgy szokott ez lenni, ugye, hogy amíg az ember a csalásból a maga számára hasznot húz, addig nem szoktunk rajta kiakadni. De amikor valaki velünk szemben csal, és bennünket megkárosít, akkor az ember mindjárt érzékeny kezd lenni. És úgy látszik, hogy Izrael véneinek ez a dolog annyira nem piszkálta idézőjelbe a csőrét egy darabig, de amikor Sámuel megöregedett, akkor odaálltak elé az élete alkonyán, és azt mondták neki, nem jó van ez így, Sámuel. Nem jól van ez így, Sámuel. Kedves testvérek, amikor ezt a részt elolvassuk a Szentírásban, és nem felejtjük el azt, hogy itt Sámuelről és az ő fiairól van szó, akkor megdöbbenünk, mert nem várt fordulat ez. Az, hogy Éli nem ismerte az Urat, és aztán a fiai is ebbe léptek a nyomdokába, azon nem csodálkozunk. Ugye ennek a könyvnek az elején olvastunk Éli főpapról, aki hát nem tisztelte Istent, és hát a fiai ezt vették át tőle. De csodálkozunk azon, hogy itt van egy istenfélő ember, aki gyerekségétől kezdve istenfélelemben nőtt föl. Az Isten különös kegyelme volt vele, mert beszélt vele az Isten, hallgattak rá az emberek, és mégis azt látjuk, hogy ott vannak az ő fiai, akiknek a szíve nem ugyan arra dobban, mint az apjuknak a szíve. A fiúknak a szíve nem volt az Úré. Kereshetjük ennek az okait. De azt gondolom, biztosak lehetünk abban, hogy Sámuel mindent megtett értük. Ha ez az ember mindent megtett azért, hogy az ő népe Istenhez odaforduljon, akkor legyünk benne biztosak, hogy emberileg mindent megtett azért, hogy a családtagjai Istenhez odaforduljanak. Ha Sámuel szíve égett az ő népéért, akkor hétszeresen égett a gyermekeiért. Mégis azt látjuk, hogy minden igyekezete ellenére ezek a fiúk nem lettek olyanokká, mint amilyen ő volt. Nem gyulladt meg a szívük Isten szeretetére. Meg kell lássuk, testvérek, ebben a történetben azt, hogy minden igyekezetünk, példaadó életünk, odaszánt bizonyságtételünk kevés ahhoz, hogy a gyermekeink, vagy szeretteink, vagy hozzátartozóink szívébe Isten félelmet, Isten hitet támasszunk. És hagyja a Szentírás azt, hogy mi erre rádöbbenjünk. Mert az ember egyik legnagyobb önhitetése az, hogy mi képesek vagyunk teremteni. Hogy mi képesek vagyunk a semmiből valamit tenni, holott ez csak az Isten képessége, testvérek. Még a hívő, vallásos ember is képes magával elhitetni azt, hogy meg tudom csinálni, elő tudom állítani, hogy a gyermekeim, az unokáim, a szeretteim Isten félők legyenek. Hát nem ezért küzdünk, amikor erőszakkal elviszük megkereszteltetni a gyereket. A szülők nem akarják, de a nagymamák nagyon vérmesek tudnak lenni, és akkor hozzák, hogy én akarom, hogy ez így legyen. Senkit nem a rossz szándék vezérel, ezt elfogadom. De nem az van benne, hogy majd mi megcsináljuk. Majd mi megcsináljuk. Majd mi úgy rendezzük a dolgokat, hogy a gyermekeink istenfélők legyenek. Testvérek, ott van Sámuel. Azt gondolom, hogy bármelyikünk megirigyelhetné az ő hitét, az ő életét. És látjuk a családját, ahol a gyermekek Istent nem szeretik. És ez megdöbbent bennünket, alázatra kell, hogy indítson bennünket, méghozzá arra a fölismerésre, hogy a hit, az Isten félelem magának Istennek az ajándéka. És bizony ezt mi nem tudjuk előidézni. Megtehetünk sok mindent azért, hogy a gyermekeink, szeretteink megtudják azt, hogy ki a mi Istenünk. De egy dolgot nem tudunk megtenni, hogy a szívüket lángra lobbantsuk, hogy hitet plántáljunk beléjük, bizalmat e felé, az Isten felé. Hiába volt ott Sámuel sokféle bizonyságtétele, hiába égett a szíve az Úrért, ezt nem lehetett átadni genetikusan sem, és nem lehetett átadni máshogyan sem. A fiúk más emberekké lettek, a szívük nem volt az Úré. És az a döbbenetes, hogy ott voltak Isten ügyének a közelében, együtt bíráskodtak Sámuellel, részt vettek mindabban, amit Sámuel tett, de a szívük mégsem volt az Úré. Kedves testvérek, ne áltassuk magunkat, a hit kegyelemből van. Kegyelemből van. Az Isten különböztető szeretetének a jele. Az Isten kegyelmének a jele. Ha valaki hitre jut, és nehogy elhitessük magunkat azzal, hogy ha mi mindent jól csinálunk, akkor ennek az lesz az eredménye, mint a matematikában az egy meg egynek, hogy abból kettő lesz. Ha mindent jól csinálsz is, ha igaz a bizonyságtételed, ha igaz, szent életet élsz is, kedves szeretteid, drágáid előtt, egyáltalán nem biztos, hogy a szívük meg fog gyulladni arra, miért a te szíved ég. Nem olvassuk Sámuelről azt, hogy ő emiatt depressziósá vált volna. Nem olvassuk Sámuelről azt, hogy kitagadta volna a gyermekeit azért, mert nem akarták azt az utat járni. Inkább azt látjuk Sámuelen, hogy ő eldöntötte azt, hogy egész életében abban a hitben fog élni és járni, amiben őt az Isten meghívta. Ezt tudta tenni. Ezt tudta tenni ezért az ügyért. És én bátorítalak is benneteket, hogy az Istenhez való hűség, a mindvégig való kitartás az egyetlen dolog, amit egy hívő ember tehet egy ilyen élethelyzetben. Nem kell kitagadni a gyermekeinket, ha nem lesznek Isten félőkké. Nem kell őket eltaszítani magunktól. Nem tudsz értük tenni semmit, de egy dolgot mégis megtehetsz, hogy azt az Isten félelmet, azt a hitet, amit az Úrtól kaptál, azt megéled nap, mint nap. Azt megéled nap, mint nap előttük. És ha az Isten kegyelmes, és az Isten úgy akarja, akkor ez beszédes bizonyságtételé lesz az ő számukra. És talán majd valamikor Isten azt is eszközül fogja használni. Sámuel meghallgatja a hozzá érkező véneket, és nagyon érdekes, hogy nem mondja nekik Sámuel azt, hogy az én gyerekeim nem ilyenek. Nem kezdi Sámuel mentegetni sem magát, sem a családját. Nem mondja Sámuel ezt, hogy ti ezt rosszul látjátok. Nem kér be bizonyítékokat, hanem meghallgatja ezeknek a hozzáérkező véneknek a panaszát, és aztán figyel arra, hogy ezen a tényen, ezen a problémán hogyan próbálnak ők úrrá lenni. Nagyon fontos dolog, amit Sámuel tesz. Általában ilyenkor az ember azonnal reagálni szokott, amikor valamiféle kritikát kap. Főleg, ha valaki az életkorunkat emlegeti, vagy azt, hogy életkorunknál fogva nem vagyunk alkalmasak már bizonyos dolgokra. Jaj, de meg tudunk rajta sértődni. Sámuel nem sértődött meg azon, hogy azt mondták neki, hogy Sámuel, te öreg vagy. Túlnőtt a feladat rajtad. Amikor fiatal voltam, meg tudtad csinálni minden gond nélkül, most már megöregedtél. És ebbe is példát ad elénk. Nem rágott be, ahogy ma szokták mondani, azon, hogy a fiairól elmondták neki az igazságot. Elfogadta, nem magyarázkodott, és kész volt meghallgatni azt, hogy a hozzáérkező vezetők milyen megoldási javaslattal állnak elő. És ha lehet mondani, akkor azt mondom a testvéreknek, hogy az, ami ezután elhangzik, Sámuelnek még több okot adhatott arra, hogy fájjon a szíve. Mert mit olvasunk? Azt mondják neki a vének. Tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjon felettünk. És amikor ezt újra megismétlik később, akkor hozzáteszik, hogy tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjon fölöttünk, vonuljon előttünk, és vezesse a harcainkat. Mondhatni azt, hogy Sámuel egész szolgálata ez a néhány mondattal, majdnem így lehetne mondani, ha pusztán emberileg néznénk az ő szolgálatát, hogy megsemmisült. Azt lehet mondani, hogy mit ért az ő szolgálata. Ha vénségére azok, akik oda jönnek most hozzá, ezzel a megoldási javaslattal állnak elő, hogy nekünk király kell, hogy ő bíráskodjon felettünk, vonuljon előttünk, vezessen bennünket, és vezesse a harcainkat. Testvérek, talán Sámuel szíve is, emberileg szólok, megszakadhatott abban a pillanatban, amikor ezt mondták neki. Hát mire tanította Sámuel a népet? Arra tanította őket, hogy Isten a mi királyunk. Miről beszélt nekik egész életükbe? Miről szóltak a bizonyságok, amikről eddig olvastunk? Arról, hogy Isten meg tud benneteket segíteni. Olyan módon tud az Isten megsegíteni benneteket, ahogy a legjobb hadvezér se tud megsegíteni. Azt olvassuk, hogy Isten mennydörgést támasztott a filiszteusok feje fölött, és összezavarodtak. Olyan túlerőben voltak, hogy egy marékba összeszoríthatták volna a zsidók hadseregét. De az Isten, a legjobb hadvezér, közben járt értük, vezette őket. És a filiszteusok összezavarodtak. De most oda jönnek a népnek a vezetői elöljárói, és azt mondják Sámuelnek, Sámuel, nekünk király kell. Adjál, nevezzél ki közén királyt, ő bíráskodjon fölöttünk, vonuljon előttünk, és vezesse a mi népünket. Testvérek, azt látjuk, hogy a nép szíve nem fordult oda véglegesen Isten elé. Bűnbánatot tartottak, úgy tűnt, hogy van egy megújulás ebben a népben, de mégsem fordultak oda véglegesen az Úr felé. Hiába kaptak Istentől bizonyítékokat arra, hogy ő meg tudja őket segíteni, a nép szíve mégis kemény maradt. És ez, testvérek, a bűnös természetnek az egyik alapvető bizonyítéka, hogy ilyen az ember természete, ilyen az ember lelke, Isten nélkül, hiába minden bizonyság tétel. Hiába minden bizonyság tétel. Nem csak az hiába, amit Sámuel adott nekik, hanem az Isten bizonyság tétele is hiába van ott előttük. Ezek most királyt kívánnak, vezetőt kérnek. Nagyon érdekes, hogy amikor a problémát fölvetik, akkor egyrészt Sámuelre, másrészt a fiaira mutogatnak. Nem olvassuk azt, hogy azt mondanák ezek az emberek, nincs bennünk elég hit, Sámuel, arra, hogy mi bízunk az Istenben. Ezt nem mondják ki, mert a bűnös természet ezt soha nem fogja kimondani. Inkább oda néz Sámuelre, azt mondja, te megöregedtél. Ránéz a fiaira, azt mondja, hát azok még megvesztegethetők. Mi a probléma megoldási javaslatunk? Az, hogy adjál nekünk királyt. Nem is jut eszükbe ezeknek a vezetőknek az, hogy van nekünk királyunk. Hát Sámuel folyton folyvást oda irányítja mi tekintetünket a mennyei királyra. Hát az, ami királyunk, nem is jut az eszükbe. Nem is számolnak azzal, hogy Isten, Izrael Istene jó királya lehetne Izrael népének. Sőt, így mondom, nem számolnak azzal, hogy Isten jó királya Izraelnek. Mert nem kell Isten megtenni királyá. Hosszú évszázadokon keresztül vezette ezt a népet. Ki hozta őket Egyiptomból? Most itt vannak. Isten uralkodik. Isten védi és oltalmazza őket, de ez nem jut eszükbe. Nem számolnak Istennel, testvérek. És ezt Isten világosan ki is mondja Sámuelnek, amikor ő odaborul Isten elé, és azt mondja, széttéve a kezét, hogy Uram, én ezt már nem értem. Nézd, Uram, milyen ez a nép. Hiába bizonyítottad a szeretetedet. Hiába vagy itt a kegyelmeddel közöttük. Nézd meg, hogy királyt kívánnak. És az Isten azt mondja neki, Sámuel, nem veled van a baj, ne ostorozd magad. A népnek nem veled van baja, nem is a fiaiddal. A nép engem vetett meg, Sámuel. Ez az igazi probléma, hogy a népnek én nem kellek. Nos, testvérek, nagyon érdekes ez a javaslat, és beszédes ez a javaslat. Minden javaslatunk, minden gondolatunk, amelyet bizonyos problémák megoldására előhozunk, az beszél arról, testvérek, hogy mi mit hiszünk, hogy mi van a mi szívünkbe. Mindig vannak körülöttünk problémák, és mi magunkat is letesztelhetjük, ha szabad ezt a szót használnom, önmagunk előtt is vizsgáztathatjuk magunkat, hogy mi van a mi szívünkbe. Annyi sokféle problémával találkozunk, ami szembe jön velünk. Egy része rólunk szól. Azt általában legmarkánsabban el szoktuk utasítani, azt nem szoktuk elfogadni, ha bennünket kritizálnak. Aztán, ha valaki kijönti a szívét, nézzétek meg sokszor, ahogy erről nem régen is beszéltem, mindjárt kész recepteket tárunk oda. De most hadd mondjam azt nektek, hogy sokszor a hívők Istenről említése tesznek. Miközben a másik baját látják, miközben ott a probléma, amit az jól vagy nem jól lát, elfelejtkezünk arról, hogy a probléma gyökere lehet a másik életében az, hogy ő az Isten nem ismeri. Hogy nem velünk, nem a szituációval van baja, hanem Istennel van baja. Nagy baj, ha erről a keresztények elfelejtkeznek, hogy a problémák gyökere a szív, és hogy az akkor lehet megoldani problémákat, a szívben a dolgok a helyére kerülnek. Testvérek, sokszor elmondom nektek, hogy a mi népünknek a legnagyobb problémája nem a gazdasági világválság. És nem az a legnagyobb problémája ennek a népnek, hogy éppen ki a kormányfő, meg ki nem az. A legnagyobb probléma az a szívekbe rejlik. Azokba a szívekbe, amelyek nem számolnak azzal, hogy Isten jó király. Hogy az Istenre rá lehet hagyatkozni. Hogy az Isten erős Úr, hogy meg tud tartani. hogy az Istennel való szövetség nem a félelem szövetsége. Hogy az Isten törvénye számunkra jó, és az nem megkárosít bennünket, hanem meggazdagít bennünket. Ez a legnagyobb probléma, az emberek ezt nem hiszik. És tudjátok, mi a még nagyobb probléma? Az, hogy mi ezt nem mondjuk nekik. Hogy amikor jönnek az emberek és panaszkodnak, ezt mondanak, meg azt mondanak, akkor a magyarországi keresztjének vagy hívők sokszor említéset tesznek arról, hogy a probléma a szívben van. Az a probléma, hogy nem hiszel Istenben, hogy neked nem kell az Isten. És lehetnek milliók is valakinek a bankszámláján, akkor sem lesz boldog és elégedett, ezt is világosan látjuk. Akinek több van, annak még több kell, dehogy lesz abból jobb ember, dehogy lesz abból becsületesebb ember. Nem egyenes arányban van ez, testvérek, ahogy mi sokszor ezt magunkkal elhitetjük, hogy ha ma jólét lenne, akkor az emberek nagyon szeretnék az Istent, nem szeretik az emberek jobban Istent, de a probléma a szívben van. És ha nem mondjuk el ezt a mi szeretteinknek, kedveseinknek, hogy a szívetekben van a probléma, akkor minden egyéb tanács, amit adunk, az csak valami felületi, tüneti kezelés lesz. Hadd bátorítsalak benneteket arra, mert beszédes sokszor az emberek vallomása, hogy reagáljunk erre úgy, ahogy Isten gyermekeinek kell reagálni. Lássuk meg azt, hogy a problémák gyökere az sokszor ott rejtezik, amit Isten elmond Sámuelnek, hogy engem vetettek meg. Nagyon fontos, végül ezzel szeretném befejezni, hogy egy kicsit még visszaforduljunk a történethez, hiszen itt nem csak problémát látunk, nem csak javaslatot látunk a probléma megoldására, hanem találkozunk egy indoklással is. És ez az indoklás nagyon megdöbbentő. Mert azt mondják a nép vezetői többször is Sámuelnek, minden népnél így szokás. Ezt így szokták csinálni. És ez, testvérek, ez az indoklás, amivel ők a probléma látásukra adott megoldást alátámasztják, ez még megdöbbentőbb. Mások is így csinálják. Merem állítani a testvéreknek, hogy az Isten félelem elleni legnagyobb támadás és a legnagyobb veszély az a gondolat és az az elv, amikor valaki így gondolkozik, mások is így csinálják. Ez az Isten félelemben a legnagyobb lék, amit üthetünk. Ha azzal indoklunk bármit is, hogy mások is így csinálják. Izrael népe körbenézett a környező népek életében, és ott azt mondta, hogy királyok vannak. Csak elfelejtették azokról a népekről, hogy ezek az ő istenüket nem ismerik. Elfelejtették, hogy azok pogány népek. És most azt, ami ott a pogány világban működik, be akarják emelni a saját istenfélő életükbe. Csak nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni, hogy ezzel pontosan a saját istenüket ütik ki és bombázzák ki a helyéről. Mert mások is úgy csinálják. Minden népnél így van ez szokásban. Kedves testvéreim, ne felejtsétek el, hogy az, amit mások életében láttok, amit mások csinálni szoktak, azt ők úgy csinálják, hogy Isten nem ismerik. Istennel nem számolnak. És ha valaki ezeket a népszokásokat, hadd mondjam így idézőjelbe, elkezdi a saját életébe bevenni, annak tudnia kell azt, hogy ezzel magát Istent fogjuk letaszajtani arról a trónról, ahol ő ülni akar az életünkbe. Mert azoknál a népeknél, akik az Isten nem ismerik, ott nem az Isten az élet középpontja, hanem az én. Az én. És ezt nem lehet megcsinálni, hogy az ő elveiket a mi életünkbe átvesszük, beiktatjuk, mert akkor az énünket fogjuk oda állítani az Isten helyére. És válik a mi kereszténységünk pont olyan öncentrikussá, amilyenné azoknak az élete vált és válik, akik így élnek. Testvérek, Isten azt akarja, hogy az ő népének ő legyen az irányítója. Ő a király, ő vezeti a harcainkat, ő vonul előttünk, ő szolgáltat igazságot közöttünk. Mi nem tehetjük meg azt, hogy azt mondjuk, másoknál is így szokás. Tudjátok, a rendszerváltás után, amikor hirtelen mindenkinek lehetett már védő ügyvédje, pártfogója, ami egyházi fegyelmünk még jobban összeomlott, mint amilyen annak előtte volt. Mert a mi egyházi törvényünk azt mondja, hogy mi a Biblia alapján állunk. Nem részletezzük ki az egyházi törvényünkbe olyan tételesen, mint a büntető törvénykönyv, hogy mi a bűn, mert a Biblia alapján egyértelműnek tartjuk, hogy mi a bűn. És nagyon hosszú éveken keresztül nem volt az a probléma, hogyha valaki elkövetett egy bűnt, házasságtörő lett, sikkasztott, nem kellett különösebben semmivel indokolni, mint azzal, hogy ami szent iratunk szerint, a Biblia szerint ez bűn, és ennek a következményeit el kell hordozni. Ma ott tartunk, hogy egyházi fegyelmi ügyeket nem lehet lezárni, mert mindenki jön a kis ügyvédjével, akiknek ez semmit nem jelent, akiknek a szentírás egy nagy nulla, és idézik a törvényt, hogy mit miért lehet csinálni. Azért hozom ide elétek, hogy megértsétek, hogy nagyon sok minden van az ember életébe, amit a világ törvényei és gondolkozása szerint meg lehet csinálni. De az Isten gondolkozása szerint a hív ember mégsem teheti meg. Nagyon sok minden van, ami fölött a világ elnéz, de az Isten gyermekei nem nézhetnek el felette. Nem lehet azt mondani, hogy mások is így csinálják. Mert bennünket egy dolog kell, hogy fegyelmezzen, hogy vezessen. Ez pedig az, hogy Isten igéje számunkra mit mond és mit tanít. És mi azt tanítjuk nektek, hogy Isten a király. Isten a király. Nem Amerika a király, nem Putyin a király, nem ez a király, meg az a király, hanem Isten a király. És aki az Isten törvényét nem veszi komolyan, annak azzal kell számolnia, hogy az Isten ítéletével fog szembe találkozni. Ha a mi kis életünkben az Isten törvényét letapossuk, akkor nekünk is azzal kell számolni, hogy az Isten ítéletével fogjuk magunkat szembe találni. De szeretnélek benneteket bátorítani, értsük meg, vegyük a szívünkbe ezt az üzenetet, hogy Isten jó király, és balga minden ember, aki őt megveti. Balga mindaz, akit az Isten megsegített egyszer, kétszer, százszor, és utána valami másra vágyik, mert Isten jó király, jó gondviselője az ő népének. Az Isten törvényei szerethetők, mert az Isten törvényei mi javunkat munkálják, és balga minden ember, aki az Isten törvényére fittyet hány, és azt mondja, ez nem kell, mert túlzottan megkötöz, ez kalickába zár. Jaj, el ne higgyük, mert azok a minden egyéb népek gondolkoznak így, akik az Isten nem ismerik. Akiknek minden törvény kalicka, és akik csak azt szeretnék, hogy az legyen az egyetlen törvény, hogy nincs törvény. Jaj, átnevegyük ezt a gondolkozást, hanem örüljünk annak, ha az Isten rendjét és törvényét ismerjük, és értsük meg, hogy ez mind a mi javunkat szolgálja, ami földi boldogságunkat szolgálja. Bíztatlak és bátorítalak benneteket arra, hogy legyetek velem együtt Isten királyságának jó, hűséges és alázatos alattvalói. Járjunk hitben, abban a meggyőződésben, hogy az Istennél többet, nagyobbat és jobbat nem kaphatunk és nem nyerhetünk. Adjuk oda a mi szívünket ennek az Úrnak, és kötelezzük el magunkat arra, hogy neked akarunk engedni. És ha lehet kérnem, azt kérem tőletek, bátorítsátok erre egymást. Ne féljünk az Istennek való engedelmességtől, bármit is kíván tőlünk, mert ő szeret bennünket. Sámuel szolgálata teljesen nem volt sikeres, emberileg mérve, De mégis azt kell mondjuk, hogy Sámuel azt, ami rábízatott, elvégezte. Ha nem is látod sikerét annak, ahogyan te élsz, ahogyan te Isten felé gondolkozol, azért ne hátráljál meg. Azért ne hátráljál meg. Sámuel sem hátrált meg, mert tudta, hogy ő elszámolással tartozik Istennek azért, ami az ő dolga. Ezért tartozunk mindannyian egyen-egyenként Istennek elszámolással. Ne azt nézd, hogy más hogy hallgatott rád, hogy hallgat az Istenre, legyél te csak minden egyes nap önvizsgálatban, hogy amire téged az Isten elhívott és kiválasztott, amit rád bízott, azt elvégezted-e? És a többit, a hitet, a tüzet a másik ember szívébe, majd meggyújtja az Isten. Mert ez az ő dolga. Adja nekünk az Úr ezt a kitartást és ezt a hűséget. Amen. Most gyertek fennállva a 338. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 338. dicséretünk első és második versét, lelki próbáimban Jézus légy velem. El helyünket, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Igen, mennyei édesatyánk, hadd emeljük a mi szívünket, tekintetünket oda a Golgotai keresztre, a te hűségednek, kegyelmednek, mindeneken átsugárzó jelére. És ott köszönjük meg azt, hogy te valóban jó király vagy, aki a tieidért mindent megtettél és megteszel. Köszönjük te neked azt, amit Jézus Krisztus által érettünk cselekedtél. És hadd kérjük a te bocsánatodat, hiszen olyan sokszor kételkedünk abban, hogy te valóban jó király vagy. Olyan sokszor kétségbe vonjuk a te vezetésedet, útmutatásodat, és megyünk a magunk feje után. Úrunk, olyan sokszor megkérdőjelezzük a te hűségedet, miközben te hű vagy. Bocsásd meg ezt nekünk, és könyörülj meg rajtunk, hogy fölismerjük mindabban, amit érettünk, tettél és cselekedtél, azt, hogy egyedül csak te rád érdemes nekünk hallgatnunk és figyelnünk. Kérünk, hogy így formáljad a mi életünket, és így ajándékozz meg bennünket egyen-egyenként is, és mint közösséget is, olyan szentséggel, amelyről az sugárzik, hogy mi a tieid vagyunk. Adj nekünk bátorságot és a hitnek a merészségét arra, hogy a te törvényeid szerint éljünk és járjunk. Adjad nekünk, Urunk, azt a szívet, amely kész mentő szeretettel bizonyságot tenni mindenki előtt arról, hogy nálad van a menekvés. hogy nálad van a mi életünknek gyógyulása. Köszönjük, ha ezt már érthetjük, és hadd kérjük tőled azt, hogy buzdíts föl bennünket ennek a továbbadására. De hadd kérjünk mindazokért, akik még nem látnak téged egyetlen egy megoldásnak, hogy rajtuk könyörüljél meg, és amit mi nem tudunk egymás szívében elvégezni, azt hadd kérjünk meg téged, tedd meg te, mert te vagy a teremtő, aki hitet tudsz ébreszteni ott, ahol most hitetlenség van. Hallgasd meg a mi könyörgésünket, amikor hozzád kiáltunk eképpen, személyes életünkért, családjaink, népünk életéért. Urunk, könyörüljél meg rajtunk, és segíts meg bennünket. Segíts meg a mi egyházunkat is, hogy ragaszkodjunk te hozzád, hogy a mi szívünk el ne forduljon tőled. Így őrizzél meg bennünket, és adjad a te jelenlétednek örömét és áldását. Amen.